Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Hámori Gabriella, Jászai Mari díjas színésznő, 3 évig a Radnóti Színház, 2004-től az Örkény Színház tagja, amelynek mindmáig vezető színésznője. 1,5 évtizede Los Angelesben és Berlinben is megízlelte a külföldi karrier ígéretét. Láthattuk őt például az Állítsátok meg Teréz anyut, az Eszter hagyatéka, a Kaméleon vagy a Vizsga című filmekben. Egy kislány édesanyja. Párosunk másik tagja, Kele János közgazdász, atán legnépszerűbb hazai futballszakíró, jelenleg a 24.hu Zitzer című podcastjének egyik házigazdája. Magát futballkekecként jellemzi, blogol, vitatkozik, igaz, nem csak sportügyekben. 1,5 évig volt a Momentum elnökségi tagja, azóta közéleti vitaműsorok állandó szereplőjeként is ismerhetjük őt. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. No, ha először találkoztok életetekben, arra gondoltam, hogy játszunk egy kicsit az elején.
Jó.
Tippelj kérlek, hogy mi János egyik, nem is azt mondom, hogy attribútuma, elsőre meglepő tartozéka az életének, jó? Uh-huh. A. Végzett a Sotén, uh-huh. Hobbi bűvész, vagy egy bolgár néptánc csoportnak a tagja?
Én a középsőre tippelnék, a hobbi bűvészetre.
Miért?
Valahogy szerintem, legalábbis mint kisgyermekes anyuka, rengeteg kisfiú korában, vagy egy gyerek érdeklődik a bűvészet iránt, és lehet, hogy ez megmarad felnőtt korban. Ez egy tippem.
Ehhez képest mi az igazság?
Ehhez képest borzasztó a kézügyességem, úgyhogy nem lennék jó bűvész. De bolgár néptánc együttesnek voltam tagja, ugye most már nem, mert most már nem fér bele az életembe, de hosszú időn, tehát mint 10 éven keresztül voltam tagja.
Aztán, és hogy sikerült az, hogy bolgár?
Gimnáziumban az osztályfőnököm egy nagy hatású tanár figura volt az életemben, és ő orosz-bolgár földrajzszakos tanár, és ő indított az iskolában bolgár néptánc csoportot, és csatlakoztam oda, és nagyon jól éreztem magam. Nagyon szerettem csinálni, hosszú időn keresztül csináltam is, öcsém is, aztán aki most már feleségem, akkor még barátnőm volt, ő is táncolt, szóval ez egy meghatározó rész volt az életemben, igen.
És akkor hallgattok bolgár népzenét, mondjuk a kocsiban?
Volt olyan, meg van olyan, igen, de kicsit az nekem olyan, hogyha hallok ilyen típusú zenét, vagy majdnem bármilyen szláv zenét, mert nyilván a szerb, vagy a makedón, a román, én ezeket nagyon imádom, és nekem azonnal jár ilyenkor a lábam. Tehát és igen, arra azonnal mozogni kell.
Csak hogy te jól táncolsz. Nem csak néptáncot, bármit. Tehát elindul a abba, akkor te kőkövön nem marad?
Fogalmazok úgy, hogy szeretek táncolni. Hogy tudok, az egy másik kérdés.
És nem vagy gátlásos a táncparkettől?
Annyira nem. Nyilván attól is függ, hogy milyen közegben vagyok, de tehát én nem tudom, lakodalmakon vagy ilyen eseményeken, én bátran és örömmel táncolok.
De irigyellek.
Te nem?
Én nem. Nem, nekem nem. Alkoholfüggő, hogy én táncoljak. Igen? Hát nem kevés. Okay. Nem, egyáltalán nem szeretek táncolni. Azt mondtad, hogy minden színésznek, aki ezt a szakmát választja, kell legyen valami deficitje. Miért?
Vagy? Hát ezt így mondtam, vagy nem tudom, hát vagy elképzelhető, hogy van mindenkinek valami hiánya, vagy valami, amit be akar tölteni. Nagyon sok színésznek, nem akarok általánosítani, de mégiscsak megvan az az élmény, hogy őt nem értették gyerekként, vagy abban a közösségben, ahol cseperedett, ott nagyon kevés olyan kapcsolódása volt, hogy meg tudott nyílni. Hát szerintem ez valahogy, én pont most távolodok a társulati léttől, majd erről beszélünk.
De miért? Hát akkor ez
egy dolog. De tudom, hogy ott hagyni, amikor mérlegeltem, és ez nagyon hosszú mérlegelés, ez több éve görgetem ezt, akkor ez volt az egyik legnehezebb, amit azt éreztem, hogy nehéz lesz letenni, az a közösség.
Miért távolodsz?
Hát más dolgok kerültek előtérbe az életemben, azért ez a szakma nagyon szereti priorizálni magát az életben, és én szeretnék sokat lenni a gyerekemmel, és rájöttem, hogy szeretnék tanulni.
Mit?
Úristen, várjál, ez nem egy személyes ember. Majd elmondom. Vagy, igen, hát elkezdtem, tudod, vagy sokan tudják, hogy jogát oktatok, és akkor elkezdett érdekelni ennél a mélyebben ez a terep, és jelentkeztem egyetemre, hogy egy picit jobban értsem a testet, azt, hogy az elménk, hogy a lelkünk, hogy van. És mit tudunk a testen áttenni magunkért. és akkor ezt szeretném tanulni nagyjából.
Neked a futball a főcsapás irány. Igen. Már olyan értelemben, hogy gondolkodtam, hogy mennyi időt tölthetsz te futballal. Tehát mondjuk a 168 órából mennyit tesz ki a focival való foglalatoskodás. Statisztikák, meccsek, elemzéseknek a bujása.
Túl sokat.
Túl sokat?
Hát ha a családomat kérdeznéd, akkor biztosan azt mondanák, hogy túl sokat. Néha én is azt mondom, hogy túl sokat.
Hogy fogadja? Hogy tolerálja ezt például a feleséget? Tehát azon gondolkodtam, hogy ehhez azért kell egy olyan nő, aki mikor leülsz Liverpool meccset nézni, akkor azt mondja, hogy jó, hát a Janek az most dolgozik, persze, hát nincs ezzel baj.
Hát egyrészt azért, mert ő egy fantasztikus ember, aki nagyon megértő. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt elképesztő szerencsém van vele, meg nagyon hálás is vagyok érte, és tényleg rengeteget tolerál ebből. Megért, meg támogat is ezekben, és szerintem ez fontos, és akkor azért időről időre én is nyilván próbálok ebből visszaadni neki, meg nyilván kötünk kompromisszumokat, tehát azért nem ritka, hogy én egyébként nem élőben nézek valamilyen meccset, mert programot szervezünk. Ugye azért is nehéz ez, hogy én most nem ezzel foglalkozom, mert akik mondjuk a futballal való foglalkozásból élnek, azok ugye hétvégén nagyon sokat dolgoznak, vagy nagyon sok meccset néznek, közvetítenek, szakértenek tévében, a hétköznapok azok viszont nekik tudnak lazábbak lenni, most főszabály szerint. Én ugye hétköznap ugyanúgy reggel dolgozni, aztán este vagy délután hazajövök, és egyébként hétvégén megvannak a meccsek. Szóval azért sokszor szervezünk hétvégén programot, és akkor mondjuk éjszaka nézek vissza meccseket másfeles gyorsításban.
Keveset alszol?
Keveset, sajnos.
És más elemzőket szeretsz? Vagy van olyan elemző, aki neked így etalon?
Van, magyar is van, meg nyilván külföldiek is vannak, abszolút, abszolút nem sok, de azért nyilván az ember figyeli azt, hogy mit csinálnak mások, hogyan csinálják. Nem azt mondom, hogy ahhoz határozzom meg magam, vagy határozom meg magát az ember, de hogy is mondjam, tehát azért nem árt a környezetre figyelni.
Ismersz magadnál jobb magyar elemző?
Persze.
Ki ő?
Mészáros Ábel.
Miben jobb, mint te?
Mindenben. Körülbelül nem sokkal jobban érti a játékot. Tehát egyrészt jobban is játsza, vagy magasabb szinten is játszotta, mint én.
Játszott alatt azt érted, hogy mint játékos?
Igen, tehát ő a debreceni foci suliban játszott, és egy nagyon tehetséges focista volt, amennyire én ezt tudom tőle, vagy másoktól. Meg hát azért, tehát ő ebben az elemzői szakmában is egy egészen magas szinten van, ugye egy Premier League klubnak dolgozik most már évek óta.
Ami... Tehát a szaktudása. Nagyobb, úgy
a szaktudása nagyobb, szerintem az egész látásmód, ő egy nagyon intelligens srác, tehát az egész világképébe, hogy beleilleszti a futballt, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván lehet ezt szakbarbárként is csinálni, tehát hogy valaki csak a foci érdekel, és minden meccset néz, és minden felállást tud, de szerintem azért mindig nagyobb a hozzáadott érték annak, hogyha valaki egyébként egy intelligens, olvasott, művelt ember, és közben nagyon érti és szereti a focit, és az mindig egy olyan különleges elegyet hoz létre, és szerintem ez nála megvan, keveseknél van meg, de nála megvan, tehát nekem ő abszolút etalon.
Azt mondtad, azért nem engedném el ezt a szállat, hogy azért a színház mellé most már más foglalkozások is felütötték a fejüket a te fejedben, és egy kicsit elhomályosítja annak a jelentőségét.
Valahogy az egészben ebben a nagy sodrásban, ami most van, azt éreztem, hogy önismétlő folyamattá kezd számomra válni az egész, és abban elkezdtem keresni az utakat.
Az önismétlés alatt azt érted, hogy van is olyan színpadi helyzet, amit mondjuk már unsz?
Nem feltétlenül unom, de van olyan előadás, ahol már azt érzem, hogy igen, nagyon sok szenáriót már lejátszottunk belőle, és úgy nehezen találjuk, lehet, hogy félre kéne tenni, lehet, hogy le kéne venni. Tehát ilyen megtörténik egy előadással, csak amikor elég magas szinten űzünk már valamit, akkor ez nem annyira látszik, mert folyamatosan éberek vagyunk, és bekapcsoljuk azt, hogy mintha ez tényleg most történik, és nagyon figyelünk egymásra. De azért érezni, hogy alóla már megy ki valami, van ilyen előadásunk szerintem. De ezeket általában mi egy nagyon egymáshoz őszinte művészszínházi közegben, ahogy látom, te is úgy beszélsz magadról, meg a folyamataidról, hogy van állandóan egy visszacsatolás, vagy hogy így figyeled, hogy mi újság. Tehát én nem szeretek hazudni magamnak, és akkor figyeltem ezeket a folyamataimat. És azt láttam, hogy ha fejlődni szeretnék, akkor egyszerűen ez ilyen fura szóval, de ki kell tépnem magam onnan, ahova egyébként meg már gyökeret eresztettem meg, ahol otthonos, kényelmes, megnyugtató.
Ez most az örkény?
Igen.
Tehát ha jól értem, az is megfordult a fejedbe, hogy a társulati létet, mint igen. Olyat felmond.
Hát tulajdonképpen most a napokban zajlik ez. Tehát egy már 21 év, nagyon friss, igen, 21 év, és nálunk volt egy igazgatóváltás, amiről nagyon sokféle anyag kikerült, interjúk, stb.
Gáspár Máté váltott a Mácsai párt.
Így van, és nem ez az ok, tehát hogy mikor leültem Polgár Csabával, aki kollégám, nagyon szeretem, nagyon szeretek vele dolgozni.
Jó, művészeti vezetőnk,
igen, akkor azt tudtam neki mondani, végül is nem a színház jelenlegi útkeresései az oka, hanem egyszerűen sajátom. Tehát, hogy én valószínűleg, ha van igazgatóváltás, ha nincs, ha itt tartunk, hanem én eljutok erre a pontra, hogy egy másik, egyszerűen be akarom tenni magam egy olyan környezetbe, ahol nagyon sok az ismeretlen, vissza akarok menni az iskolapadba, és arra akarom késztetni magam, hogy felismeréseket tegyek, de másképp. De nagyon sok minden változott, magánélet is változott, külön élünk a gyerekem apjával, és új kapcsolatban vagyok, és egy egészen új formáját ismertem meg a párkapcsolatnak, mert évtizedeken keresztül inkább valami olyasmit kerestem, ami hasonlít a színházhoz, hogy nekem nagyjából megmondják, hogy mi lesz. De ez most nem így szó szerint, nyilván azért párbeszéd alapú volt ennél, de én nagyon sokat dolgoztam a félelmeimmel, az indulataimmal, mindenféle dologgal, és rájöttem, hogy az a fajta dolog, ahogyan mi művészé válunk Magyarországon, az egy olyan ostort ad a saját kezembe, amivel elkezdem magamat is ostorozni. Tehát, hogy egy picit egy ilyen kegyetlen része is van ennek a folyamatnak, és valahogy ezt is szerettem volna elhagyni, tehát keresek olyan dolgokat, amik lágyak, amik normálisak, amik párbeszéd alapúak, amikben nagyon sokat én is vállalok, sokkal több felelősséget, tehát valami egész más dolgot, és a művész létben van egy olyan korlát, ahol ezt már nem tudod megfejlődni, szerintem, jelenleg.
Lehet, hogy nem csak a társulati létnek mondasz búcsút, hanem a színészi pályának is picit?
Egy picit lehet, igen. Ennek az is az oka, hogy nagyon leszűkült a terep, és vagy olyan munkák vannak, amik azt érzem, hogy nem fejlesztőek, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok olyan helyzet van, ahol azt éreztem, hogy nem igazán tudok benne előre lépni, és hogyha minőségi munkát szeretnék, abból már nincs is annyira sok. És akkor meg kell valami mást is dolgozni, szóval ez meg így praktikusan is jött. És amikor jóga óra után betakarom a gyakorlókat, vagy igazítok, és olyankor vagyok a legboldogabb. Azt vettem észre, hogy akkor vagyok a legboldogabb, ha itt törődök emberekkel, és ez tök jó.
Boldogabb vagy, mint mondjuk egy meghajlásnál.
Mint egy tapsenden, igen.
Igen, ez sokat mondom, és ez nagyon imponáló, hogy valaki erre tud hallgatni, igen? És megismeri lépni. Szerintem sokan eljutnak oda, hogy érzik az ilyesfajta.
Sokan eljutnak, és sokan nem merik. Azt tudom, hogy sokakban van vágya arra, hogy kipróbáljanak mást is, csak egyszerűen ott hagyni egy terepet, szerintem bármelyik területen. Nagyon nehéz az, hogy félsz, hogy nem mehetsz már ugyanoda vissza. Nem tudsz majd oda visszakapcsolódni, vagy amit mondtál, hogy már mert megváltozik az egész dinamikája, és már ha visszamész, akkor az egész ilyen teljes idegen lesz, és felgyorsult, vagy nem tudom, egy már máshol tartó rendszer, és abban nem biztos, hogy újra be tudsz kapcsolódni.
Ez nagyon sok bátorság kell, most így hallgatlak, szerintem ebben rengeteg bátorság van, és én ugye kívülről nézőként az Örkény egyik, mondhatom, rajongójaként, nekem az egy etalon volt közösség szempontjából az a színház. Most az a Örkény 20 koncert, az nekem egy egészen zseniális élmény volt az előző évben, tehát én azt látom, hogy ennyire együtt társulat, lélegezni, mozdulni, nem tudom, nekem ez mi mint a adó, meg mint a szerű volt, és hogy ebből kilépni ilyen megfontolásokba, és nekem az óriási bátorságot.
Hát ez volt a nehéz, hogy azt éreztem, hogy csodálatos embereket kell ott hagyni, és akkor most volt olyan, hogy pár kollégám emiatt felhívott, és akkor egy órát, két órát beszélgettünk, és akkor mindig ez volt, hogy fel is jött bennem egy ilyen érzelem, meg sírás, és hogy titeket ott hagyni, hogy ez... De közben meg nem, tehát hogy fogunk beszélni, meg fogunk kapcsolni, meg megtartom a darabokat, meg nem tudom, tehát ezért nem
teljes. Van benned olyan, hogy vágysz arra, hogy majd hiányozzon a színház?
Nem, ezt nem érzem. Tehát nem a szakításnak az a része, hogy majd mikor nyúl utána, vagy mikor fogom azt érezni. Ez nincs, hanem nagyon szeretném tényleg azt megérezni, hogy az erőmet valahogy egy ilyen, meg egyáltalán azt, hogy hogyan tudok új helyzetekben kapcsolódni.
Annyit sikerült kideríteni rólad, hogy karcagi.
Igen.
Fiú vagy.
Igen.
Eastern Sugar.
Micsoda?
Volt a Szezon című film.
Igen, ezt akartam mondani, bizony. Gyerekként ott a strandfürdőben úszni jártam edzésre, amikor ezt forgatták, emlékszem.
Igen.
Te emlékszel a forgatásra?
Hát emlékszem, hogy az ott egy nagy dolog volt akkor, 2003-4 körül, én akkor 12 éves lettem, 12-3, és akkor nyáron minden délelőtt vagy reggel elindultam ki, sétáltam a strandfürdőbe, és akkor ott edzések voltak, mert én úsztam abban az időben. És akkor emlékszem, a statisztákat is kerestek, ki volt plakátolva hasonló, és hát az ott akkor felbojdított a várost abszolút.
Annyit sikerült kideríteni, hogy gyerekkorodban kínpadont, keresztüzet néztél,
igen.
Rendkívüli módon érdekelt téged a politika. Tehát úgy kell elképzelni, hogy te a napkeltére nőttél fel?
Abszolút. Abszolút, abszolút, egészségtelen mértékben érdekelt. Ez egyszerűen, hát amennyire visszatudok emlékezni, és nyilván az emlékek sokszor becsapják az ember, de az megvan, hogy a szüleim viszonylag koránra jártak dolgozni, tehát 6 vagy 7 óra lehetett, és akkor nyáron az volt, hogy engem elvittek a nagyszüleimhez, hogy ne legyek otthon egyedül, meg akkor kicsi voltam, és akkor viszonylag korán odaértem, és ott már ment a tévé, meg a rádió, és akkor a tévében meg a napkelte ment, és én meg ott ültem, és néztem. Tehát, hogy én szerintem óvodáskoromban már tudtam, hogy mi az, hogy frakcióvezető, meg milyen pártok vannak, de. És kívüli módon szórakoztatott a Tordján Józsi bácsi.
Farsnakon frakcióvezető.
Nem, azért nem, Fenyő Miklósnak öltöztem, tehát, hogy azért, de hogy igen, és akkor mindig azt gondoltam, hogy azért beszél úgy szegény Tordján Józsi bácsi, mert túlságosan meg van szorítva a nyakkendője, és hogyha kicsit kiengedné, akkor nem jelenne a hangja, de igen, szóval ez benne volt.
De egy politikus családból származol? Tehát látok a közélet, a politika történései, a mindennapi témát szolgáltatták?
Nem, klasszikus, ilyen apolitikus család. Tehát,
csak ne, hogy belekeveredjünk valamibe?
Így van, abszolút.
De mitől féltek? A konfliktustól, a bajtól, a véleménynyilvánítástól?
Hát nem tudom, keveset beszélünk erről a családban. Tehát ez nem egy forró téma otthon, inkább olyan téma, amit kerülni szoktunk. Akár családi asztalnál is, és én nem is szoktam ezt erőltetni.
Nem féltettek, amikor te közéleti kérdésekben markánsan foglaltál állást?
Biztosan igen, de szerintem addigra már úgy voltak vele, hogy mindegy, hadd csinálja.
Hadd csinálja?
Hogy se tudja nem csinálni.
Nem tudja nem csinálni?
Nem. Ami viszont jön családi oldalról nálam, az ez a nagyon erős igazságérzet. De ez, hát ebből is iskolában is voltak problémáim, hogy én az igazságtalanságot azt nehezen viseltem, vagy a képmutatást, vagy amikor nincsenek összhangban, amikor valaki valamit csinál és mond, és én arra előszeretettel hívtam fel a figyelmet, akár olyan formában is, ami nem volt illendő, vagy nem, talán nem úgy kellett volna.
A tanárokkal szemben is felléptél így módon?
Hát volt olyan, amikor igen. Volt olyan tanárom, aki ugye arra panaszkodott, hogy bármit mond, hogy nekem mindig látszik az arcomon, hogyha éppen azzal nagyon nem értek egyet, hogy a véleményem rajta van az arcomon, és akkor ezt elmondták a fogadórán a szüleimnek, és mit csinálja?
Mit csinál?
Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, de ez jön családilag, tehát a anyai nagyapám azért ilyen volt, de az apai nagyapám is egy ilyen elég határozott kiállású ember volt, nagy igazságérzettel, és picit néha úgy érzem, hogy a két nagyapám így összeadódott bennem.
Volt, hogy irigykedtél azokra, akik kicsit simulékonyabbak?
Nem, a simulékonyságra nem irigykedem, az engem irritál.
Miért? Mi az a baj?
Hát, nincs vele baj, meg én ezt értem logikusan, hogy miért éri meg simulékonynak lenni. Csak én nem tudok ilyen lenni, és nem is akarok ilyen lenni, és valahogy engem az zavart sokáig, talán most is zavar, csak jobban tudom ezt kezelni valamivel, hogy itthon az előmenetel, a sikeresség, ennek sokszor az előfeltétele, hogy ne lépj rá különféle lábújakra, és kevéssé a teljesítmény, vagy kevésbé az, hogy egyébként valaki, amit csinál, abban mennyire jó. Ez engem zavar is, mert én nagyon nem ilyen vagyok, ezért nehéz. Vagy sok dolgom van azzal, hogy ez ne irritáljon nagyon.
Dolgozol rajta?
Hát a dolgozom rajta az, hogy megpróbálom kívülről nézni magam, és hát egy csomószor inkább a kezembe harapok, vagy ráülök a kezemre, mielőtt írnék valamit, vagy mondanék valamit.
Van ilyen? Tehát, hogy sikerül ott tartani a kezembe?
Azért van, igen. Tehát és azt szokták mondani, gondolom rólam, hogy nem nagyon csinálok ilyet, hanem mindent kimondok, és igen. Akkor is lövök, amikor nem kéne.
Ez hírlik.
De hát ez azt jelenti, hogy 10 esetből a 8 bennem marad, és az csak a 2, ami kijön.
Ezt most komolyan mondod?
Ezt komolyan mondom.
Tehát 10-ből 8-szor azt mondod, hogy Janek, állj!
Most már igen.
De azzal a 8-szal mi történik? Az, hogy szépen felszívódik benned, vagy előbb-utóbb utat tör, és csak
rá? Elmondom a közvetlen környezetemnek.
Pufaksz.
Őket boldogítom vele. Igen.
Azt mondta rólad valaki, hogy szerinte te inkább keresed a konfliktust, mint sem, hogy elkerülnél azt. Ez igaz?
Nem félek a konfliktustól. Igen. Nem hiszem, hogy keresném egyébként, de nem félek tőle. Tehát én szeretek vitatkozni, én szeretem a saját álláspontomat megmérni ellentétes álláspontokon. Engem az inspirál, hogyha egyébként nekem a challenge-elik a véleményemet valamiben. Tehát, mert az engem gondolkodásra késztet. Tehát én valamiről határozottan állítok valamit, és általában olyan ügyekben szoktam megszólalni, amiről azt gondolom, hogy egy kérlelt és határozott álláspontom van. Nem biztos, hogy az igaz. De én azt valamiért erősen úgy gondolom, és nekem az a benyomás, hogy ezt meg is tudom érvelni elég erőteljesen, és én szeretném, hogyha azt valaki kihívná, és szeretném, hogyha valaki megpróbálna meggyőzni arra, hogy nincsen igazam, engem ez intellektuálisan inspirál, ezt szeretem, ha ez konfliktuskeresés, akkor lehet, hogy konfliktuskereső vagyok, de én ezektől nem ugrom el.
És sikerült téged meggyőzni sokszor?
Van olyan, aki meggyőz, igen.
El is ismered azt, tehát akkor azt mondod, hogy oké?
Szerintem ilyenre is volt példa, mert most...
Most hirtelen nem jut eszedre.
Nem, van ilyen egyébként. Abszolút, meg kicsit, tehát azért nehéz ez, mert egy csomó dologban nincs nagyon határozott véleményem. Tehát egy csomó dologban tépelődöm, vagy önmagamat is győzködöm erre-arra, és nyitott vagyok sok álláspontra. Amikor nyilvánosan mondok valamiről valamit, azok általában olyan témákban vannak, ahol én azt érzem, hogy megalapozott és erős az álláspontom.
Végül is, hogyha majd kiégsz a fociban, akkor megtaníthatnád az embereket vitatkozni. Nem, hogy lehetne ilyen műsort csinálni, ami egy ilyen vitakultúra fejlesztő program.
Ha sokat ráférne.
Nagyon.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Hámori Gabriellával és Kele Jánossal. Te szeretsz vitatkozni? Konfliktusokba beleállsz?
Igen, én abszolút. Bár volt olyan hosszú időszak az életemben, amikor azt éreztem, hogy így lefolytom, és aztán robban, és az nem szép. Amikor a Radnótin voltam 3 évig, és akkor dolgoztam néhány rendezővel, akkor emlékszem, hogy elkezdtem leszólni a színpadról. Akkor még nagyon bátran mondtam bármit, és mondták, hogy egyetlen egy dolog áll módodban, Gabi, azt mondta, hogy igen, értettem.
Mondta ezt a rendező?
A rendező és a rendező asszisztens. És akkor valahogy így az volt bennem, hogy de hát ez így nem lehet csinálni. Mert hogy nem egy végrehajtó vagy, hanem egy partner vagy, tehát egy alkotótárs vagy, egyenrangú vagy tulajdonképpen, és persze fát lehet vágni a hátunkon, vagy azt tanuljuk, hogy nagyon sok kérést minden oldal, tehát mindenféleképpen meg akarjam csinálni ezt a kérést, akkor is, ha nekem bonyolult, hogyha nem tudom keresztezni a banánt a kenyérpirítóval, és még nem értem, de meg akarjam csinálni, és valahogy ebben mégsem sikerült. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy tele vagyok frusztrációval, meg félelemmel, úgyhogy nekem meg kellett tanulnom úgy kiállni magamért, és ezt igazából mostanában tanultam meg. Tehát lassan, a gyereknevelés például, hogy ő vele sem vitatkozza, hanem tudjam, hogy mondjuk az ő homloklebenye fejletlen, és még nem tudja az érzelmeit úgy kezelni. És ebben nagyon sokszor beleütközöm pont egy gyermekkel, hogy nem azon a szinten kell vele vitatkoznom, hanem szeretettel, és ezeket annyira, tehát nagyon-nagyon szépen tanítja az embert, pont egy kisgyerek ezekre.
Pedig te tudtál nemet mondani sokáig, ugye? Hát a kombinál előtt azért te jó pár.
De az más kimondani egy ilyen nemet. Azt egy kisgyerek is tud végül is, egy dacos két éves kisgyerek.
Azért ez hozzá kijelölés. Ahhoz az kell öntudat, kell magabiztosság.
Igen.
Ítéletalkotás, hogy nekem mi áll jól, mi nem. És azt olvasom, vagy azt hallani, hogy te sokáig mondtál menő közönség filmek ígéretére is nemet.
Utána is mondtam. Igen, mert valahogy, de ez egyszerűen annyi, hogy én nem, hozzád is ilyen nehezen, tehát hogy én nem vágyom erre a nagy nyilvános dologra.
Hát én minden színésznő, tudom, gondolnám én, hogy arra vágyik.
Valamilyen szinten van, tehát azt imádom, hogy most mire attól ilyen fekete a körül, most a Bodó darabok voltak, hogy Kertész utcai LSD, és azokban ilyen nagyon művésznő, meg nagyon ki kell nyílni. Azt én imádom, meg így ezzel így szórakozni, meg megteremteni egy ilyen nőt, karakterépítésben kidolgozni egy ilyen nőt, de én magam meg nem vagyok ilyen, tehát hogy nem vágyom erre, hogy engem állom figyeljenek. Én szeretek felülni a villamosra, úgyhogy nincs rá. Most mink is örülök, hogy nem játszottam annyi vizében, sorozatban, vagy nem tudom miben, hogy nem néznek oda, és olvasok a gyerekemnek, ahogy megyünk az iskolába, és ezt én nagyon szeretem.
Nem akartál soha sztár lenni?
Nem. Ez a része belőlem hiányzik.
Amikor külföldön voltál, Berlinben, vagy Los Angelesben, nem vágytál arra, hogy világsztár legyél?
Munkákra vágytam. Ott is tanulni azt a fajta kultúrát, ami részben sikerült is, még akkor is, hogyha nem úgy jöttek olyan dinamikában, sokat kellett várni, meg nem feltétlenül azok a dolgok jöttek össze, de így is úgy is rám ragadt egy másik típusú kultúrának az, hogy hogyan kezdünk el egy szerepet próbálni, stb. Tehát, hogy ezek így megtörténtek. Igen, tehát inkább erre vágytam.
A Vörös Szőnyegen nem láttad magad, tehát az nem...
De, az is szuper, tehát, hogy az nagyon jó, hogy egy, de abban is inkább csak az, hogy ne kényszerből is ne folyton, hanem úgy megtörténjen, legyen egy ilyen fénye, és akkor az úgy azt mondhassa az ember, hogy ez így jó volt. De hogy így folyton ez legyen, és így, nem tudom, belül egy ilyen kielégíthetetlen figyelem, nem tudom, hiány, az így nem volt.
Azért az megkísértett, vagy eljátszok időnként azzal a gondolattal, hogyha egy picit másképp alakul, akkor hogy lenne berendezve az életed? Mondok egy példát.
Na.
Danny Boyle elküldött neked egy forgatókönyvet. Ha valaki nem tudná, hogy ő a Trainspottingnak a rendezője, a Gettó Milliómosnak ő a rendezője.
Voltak ilyen helyzetek, igen, hogy
hívta castingra a Mission Impossible-ba.
Igen. Az volt is. De hogy...
De azért komoly szintek.
Nagyon jó faszonokkal, emberekkel találkoztam, akik így elkezdték ezt segíteni, de az kevés volt, amit én oda tudtam vinni. Egyáltalán anyagilag nem álltam úgy, hogy tudjak finanszírozni egy ilyet. Kint vagyok, állandóan, masszívan, elmegyek egy castingra, kidobnak, visszavászom az ablakon, tehát hogy mondták, hogy ez kell egy ilyen jellem. És nekem ez nem volt, és valahogy egészen más tanultam belőle, mint amire gondoltam, hogy én amiért oda megyek. De izgalmas volt egyébként. Meg nem biztos, hogy azt kellett belátnom, hogy én alkatilag nem biztos, hogy ez a csaj vagyok.
Még?
Hát, hogy egy olyan, aki ilyen abszolút sztár alkat. Van egy-két attitűd, ami esetleg erre alkalmas bennem, de alapvetően az életből engem mégsem ez érdekel. És erre így rá kellett jönnöm, hogy ez így tökre más irányba kell elkezdeni így keresni a fényt. Úgyhogy voltak benne mély repülések, talán az, amikor elkezdett hiányozni a társulat.
Már kint külföldön.
Akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen én azt szeretem, hogy egy évben több darabot megcsinálunk, hogy ennek a folyamatai egymásra épülnek, hogy a mi társulatunk azért úgy működik, mint egy olyan mini, vagy olyan közösség, hogyha mondjuk az ország így működne, akkor egész okés helyen élnék.
Tehát párbeszédképes, demokratikus.
Így van, igen. És megmerjük egymásnak mondani, hogyha valami nem. Van olyan, hogy valakiben több a groove, és kicsit oda csíp, és akkor azt is meg tudjuk utána beszélni. Tehát, hogy nagyon jól kezeljük, azt hiszem, az energiáinkat. Meg sok nagyon nagy személyiség, nagyon erős személyiség nálad járt a kis páran. Úgyhogy, és ezeket valahogy jól tudjuk harmonizálni. Úgyhogy ez nagyon jó.
Ez nagyon érdekes, hogy mondod, mert éppen kívülről nézve nekem mint néző, vagy mint rajongó, engem nagyon vonz ez a dolog, az a színészet. Aha. A színészet, tehát engem ez iszonyatosan érdekel, nagyon szeretem. Soha nem volt bennem annyi ambíció, vagy annyi önbizalom, hogy ebbe az irányba elmenjek. Most azon túl, hogy ilyen iskolai versmondó versenyek, meg hasonló szereplések, színjátszó szakkörök, tehát ez nyilván megvolt nekem is. De amit nagyon szeretek ebben, és ami kívülről nekem nagyon imponál, az éppen ez a vitatkozás, hogy vitatkozunk dolgokról, mint autonóm művészek, akár egy darabnak a koncepciójáról, akár egy műnek az értelmezéséről, ez szerintem nagyon izgalmas, úgy, hogy közben ugye ebből nem lesz sértődés, tehát az nem, hogyha valaki nem érte egyet.
Van, hogy lesz,
de közben valahogy ez a szakmának a sajátja, hogy egyébként ütköztetünk érveket. És amit látok a magyar színházi szakmán, és ami nagyon imponál, hogy elképesztően komolyan veszik, amit csinálnak. Tehát, hogy az nem csak úgy oda van egy darab hányva, már bocsánat, hanem hogy a mögött van, az egy komoly dolog.
Ezt nagyon köszönöm, annyira jól esik, mert aki jár sokat, az észreveszi ezeket ezt a beletett munkát, vagy a folyamatot, de nagyon sokszor tudod olvasni, hogy menjen kapálni, nem tudod olvasni a kommenteket, hogy nincsen valahogy olyan, mintha nem érzékelnék, hogy ez egy szellemi és fizikai, nagyon komplex munka, és nem azt mondom, hogy a legkeményebb, de nem olyan egyszerű, tehát nem egy papagáj üzemmód, csak úgy önmagában.
És hogy én iszonyatosan szeretnék egy ilyen közegben dolgozni a saját területemen, és én ezt nem tapasztaltam, egyik részét sem. Tehát sem a
hiányzik?
Mind a kettő hiányzik, de sem a vitatkozóságot nem, tehát ott nálunk azért nagyon gyakran ez van, tehát ha reflektálsz a másikra, kritizálsz valakiben valamit, vagy azt mondod, hogy szerintem ez nem volt jó, ez nem így igaz, szerintem félrementek arányok vagy hangsúlyok, az egy mélységes személyes sértés. Mindenki így veszi, vagy a legtöbben így veszik.
Miért lehet így? Nem gondolnám, hogy a színészekhez képest itt nagyobb egók játszanak.
Nincs kultúrája szerintem ennek. Most a sportújságírásról beszélek, nincsenek kultúrája. Uh-huh. Valahogy így alakult történelmileg. Nem tudom az okát, tényleg nem, de én ebben nagyon szabadon szálltam bele, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy hát ez véres személyes sértések.
Te is meg tudsz sértődni?
Ja, én meg igen. Azt szoktam mondani, hogy ugye a sértődés azért nagyon gyakori, mert hogy ingyen van. És mindenki nagyon könnyen sértődik. Én is egyébként sajnos.
Azt hiszem, mára írja azt, hogy aki megsértődik, az mindig alul marad.
Igen.
Igaza van?
Igaza van. Mint sok mindenben ebben.
Igen, én nagy márai rajongó vagyok, én is nagyon egyetértek vele. Szerintem nem szabad megsértődni, tehát esetleg igen jelentős részében. Ezzel kapcsolatban van egy elméletem, Almási Éva mondta azt hiszem a Bara Margitról szóló könyvben, hogy a sértődés az kicsinyes és nevetséges. A megbántódás az arányos és súlyos. Tehát egy kicsit, amikor a sértődésről beszélünk, akkor én mindig azt gondolom, hogy magamat is ide sorolom, természetesen igyekszem küzdeni ellene. Az egy picit ilyen mókás dolog, hogy egy kicsit úgy hisztizünk, nem?
Van a kettő között különbség. Most te elgondolkodtattál abban, hogy hol van ez a határvonal, mert közben ugye nyilván nagyon vonzó, hogy a saját sértettségemet azt megbántódásként értékeljem, és mindenki másét meg kicsinyes sértettségként. Ugye hát ez ennek a nehézsége. De szerintem ebben is van változás a korral, vagy magamon ezt veszem észre. Régen könnyen sértődtem sok mindenen, ami nem jó. De közben azért, hogyha visszanézek az elmúlt 11 néhány évre, akkor igazából 2-3 dolog, ami megmarad. Az összes többi, a sértettség elmúlik. Az egy pillanatnyi dolog. És ebben igaza van Almási Évának a megbántódás, talán az a különbség a kettő között, ami mondjuk megmarad évekig. Igen. Benned marad, akkor az egy komoly dolog.
Mondhatok 2-3-at, amit én úgy gondolom, hogy ez benned marad?
Próbáljuk meg.
De megyünk ennek részleteibe, mert szerintem sokan nem emlékeznek rá. Volt egy vita.
Igen.
Ott te Salu Istvánnal vitatkoztál, azt te nagyon sokszor előhozott, hogy az benned maradt, méltatlanságot vélelmezel, tapasztaltál, nem is a részletek érdekelnének, meg újra kéne nézni a nézőknek, sokan nem látták.
Ne tegyék.
De hogy egy ilyet te, és nem rossz indulatulnak aztán ezt a szót, melengedsz egy kicsit? Tehát téged ez így stenkel? Hogy ott igazságtalanságért, mert hogy újra és újra előjön.
Nem stenkel. Soha nem is néztem vissza.
Nem nézted vissza?
Egyszer sem néztem vissza, ez elég volt egyszer. Nem az stenkel, ami ott történt, az stenkel, vagy az a megbántódás oka, vagy szerintem azt nehéz megértenem, hogy ez miért maradt következmények nélkül. Tehát, hogy miért csinál úgy a szakma, vagy miért csinálnak úgy bizonyos emberek, mint hogyha ez így nem történt volna meg, vagy miért csinálnak úgy bizonyos emberek, mintha nem úgy történt volna meg, vagy megtörtént. És ezt nem tudom megérteni, miközben megtörtént valami, és ugye itt jön be az, hogy tök könnyű lenne azt mondani, gondolom én, hogy hát ez nem volt oké.
Te is azt feloldozna?
Engem igen.
Tehát ha azt mondaná,
nem az, hogyha engem felhívna, és azt
mondaná. Nyilvánosan azt mondanák, itt egy műsorszerkesztési, nem tudom, aránytévesztés történt.
Igen, igen, akkor is ezt kellett volna tenni.
Ha már sérelmek, mondhatok egyet?
Persze.
Szerintem egy kritika, ha úgy tetszik, az lehet, hogy neked nagyon mélyre ment, MGP-nek.
Ja.
Volt egy kritikája, nem rólad, de teljesen megértem, hogy egy fiatal színésznő ezt magára tudja venni. Hogy is fogalmazott, hogy az lett volna a legjobb, hogyha az általad megformált karaktert igen. megfojtják.
Igen, ez egyáltalán nem sérelem volt, hanem brutális kép, hogy megfojtják és hermetikusan elzárják egy hordóba. Hát egy nőt játszottam, aki a házastársát nem engedi érvényesülni. De annyira nem is volt szerintem egy ilyen vércse típusú asszony, de valamiért ő ennek a levegőjét nem bírta. De ez inkább ő róla szól, tehát most már így tudom, hogy aki ír ilyet, az róla szól. De akkor emlékszem, hogy úristen, ez nagyon brutál, és így az volt.
Megríkatott?
Igen, vagy hát ha nem is így sír, de hogy így ilyen remegés abszolút lett tőle, hogy ennyire, hogy elpusztítani ezt a lényt, azért ez nagyon erős kifejezés.
Magadba kerested a hibát?
Igen, azt éreztem, hogy én vagyok ennyire mérhetetlen irritáló, de hát azt is tudom, hogy mindenki irritálhat mindenki, vagy bárkit, vagy hogy egyszerűen így vagyunk, hogy vonzuk, taszítjuk egymást. Ez szinte mindenkire érvényes, vagy nagyon kevés embernek van tényleg olyan lénye, de valakit meg az irritál, hogy mennyire abszolút harmonikus. Tehát, hogy egyszerűen ilyen, ez egy ilyen dolog. És hát voltak ezzel szemben meg más kritikák, amik meg én azt se szerettem, és akkor idehoznám, amikor éreztem, hogy nem olyan jó az, ott vannak dolgok, amiket még ki kéne javítani, és akkor valaki leírta, hogy egy áradozást, és akkor azt éreztem, hogy én is igényelném, hogy nem, én szeretném kérni, hogy hol tudom ezt fejleszteni, hol rontottam el.
Nem is esett jól, hogy megdicsértek egy olyan ér, amit nem gondoltál érdemet szerint?
Nem, arra vagyunk, tudod így, az egész arra van, arra szoktatjuk magunkat, arra szoktatnak minket, hogy mindig keressük azt, hogy mi az, amit ki kell javítani.
Az Elektráért kaptál egy díjat, ugye? Amire azt sok mondtad, igen, de hogy arra mondtad, az persze sok díjad van, de hogy arra mondtad azt, hogy,
ja,
hogy ott lehet, hogy nem neked kellett volna azt játszani, igen. És hogy azt te nem biztos, hogy megérdemelted.
Az ott egy sztori, most már merek róla beszélni, azt odaígérték a színházban egy színésznőnek, és amikor jött a rendező, ő engem választott ki. Holott az a szerep már oda volt ígérve. Ott volt egy ilyen belső konfliktus. És akkor visszaadtam, nincs szerep visszaadás, Gabi, nem tudom, és akkor eljátszottam, de nem is szerettem próbálni, azért, mert azt éreztem, hogy mástól veszem el. Nagyon rossz érzés volt, és nem is esett jól az a... Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez az egész nem az enyém.
Te mondd, és ilyen két egykorú színésznő közt később ez elsimul?
Elsimult egyébként, de ott azért egy akkora olyan helyzet volt, de nem csak ez, hanem sok minden azt eredményezte, hogy akkor az a színésznő elszerződött a színháztól, vagy elindult a saját útján. És azt már ő tudná elmondani, hogy az neki milyen pont volt az életében, és abból milyen hasznok, és milyen felismerések, és milyen fejlődés származhatott, de ez egy nagyon rossz szitu volt. Nagyon nehéz társulatvezetőnek lenni. Elképesztő nehéz hosszú éveken át embereket boldoggá tenni feladatokkal, vagy őket úgy tenni össze, olyan együttállásokat teremteni, olyan produkciókat generálni, ahol mindig mindenkinek kiegyenlítettem a fejlődési lehetőség. Ez nagyon nagy felelősség. De hát legalább ilyen felelősség bármi mást vezetni, csak hogy itt nagyon különösen kiütköznek ezek a dolgok, mert a teljes lényünk ott van a színpadon. És hát állandóan nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ezért a vita kultúránk az persze van, de itt is vannak sértődések, itt is vannak halálos sértődések ebben a szakmában. Ezért mondom, ezt is lehet nagyon sok filmből is látni, ami erről a szakmáról szól, vagy interjúkból. Hát igen, ez egy hiú szakma azért.
Hiú szakma. De például rád ezek szerint, legalábbis az egyik momentumból arra következtetek, hogy annyira nem jellemző. Olyat még nem hallottam, hogy egy színésznő, nem tudom, hogy ezt a szokásod tartod-e, hogy hűtőbe tartotta a díjait. A díjamat.
Meg valami emlékszem, a Mikó Csaba írókocsiában volt, aztán már nem is tudom, hol van. Igen, én nem, alig vannak meg otthon.
De nem szereted? Most mondom, minden nap abba gyönyörködj, de nem nézel rá két hetente egyszer.
Kettővel nem tudok mit kezdeni, mert túl nagy, és nem fér be sehova, és akkor így be van tolva, vagy a bejárati ajtónál, az is így el van így dugva. Ilyen nagyon viccesen. Nem, valahogy ez nem. Hát nem erről szól, nem az élet.
Ha már Kavi előbb azt említette, hogy miket írnak a kommentelők, az egyik ember azt mondta veled kapcsolatban, hogy amit nem ért, hogy a te szinteden, intellektusoddal miért reagálsz kommentekre. És azon gondolkodtam, hát megkérdezem tőled, hogy te ezt tudatosan csinálod. Egész egyszerűen van egy ilyesfajta nagyon jól és gondosan végig spekulált szerepfelfogásod, hogy azt is bemered vallani, hogy elönti a gőz az agyad, és Bruminak odaírod, hogy hülyeséget beszélsz.
De is.
És is?
De gyakran reagálsz?
Gyakrabban, mint kéne. Uh-huh. Abszolút. Nem, tehát ezen gondolkodtam sokat, hogy ez miért van. Gondolkodtam sokat azon is, hogy hogyan nem lehetne. Azért az van, hogy én a sportsajtóba ilyen underground vonalról érkeztem, tehát én valamikor az a kommentelő voltam. Vagy mondjuk az internetes szubkultúrában egy blogon. És ha onnan indulsz, akkor azért óhatatlan, hogy nem olyan alacsony polcra helyezed a kommenteket, mint ahogyan ez a neked nyilatkozó bárki, valaki, akárki. És ezt nem dehonestán mondom, hanem szerintem ez egy adottság von Haushoz. Ha te is valamikor az voltál, akkor egyszerűen nem nézed le alapból ezeket a dolgokat. Engem tényleg intellektuálisan inspirál a vita, tehát hogy én, ha valaki azt gondolja, hogy én hülye vagyok, akkor én szívesen meghallgatom, hogy szerinte én miért vagyok hülye, és lehet, hogy meggyőz, hogy hülye vagyok. Még akkor is, hogy nem gondolom az adott kérdésben, szóval ezzel nekem nincs bajom. Meg nyilván néha azért van olyan is, hogy éppen nem tudom, metróztam, pont a kezembe volt a telefon, megláttam, és úgy jól esett, mert hogy egy pillanatra ezt nem tudom, valamilyen feszültséget oldott, vagy tényleg nagyon méltánytalannak éreztem. Ezeket azért igyekszem visszaszorítani, de például a saját Facebook oldalamon én azért próbálok hinni abban, meg talán nem is olyan nagy az a Facebook oldal, hál' Istennek, hogy ott azért még lehet a kommentek között értelmes beszélgetést folytatni. Amit bevezettem, hogy az ilyen egy ismerősös, meg álneves profiloknak, azoknak nem, mert annak nincs értelme. Tehát, hogyha én vállalom a véleményemet nével arccal, akkor nyugodtan lehet neked az a véleményed, hogy én ez meg az vagyok, te is akkor légy szíves nével arccal vállalod, és akkor meg tudjuk beszélni. Ennyi.
Amikor rövid időre félig politikusnak álltál, pont ezért önmérsékletet kellett tanúsítani, hogy kommentekre válaszol?
Abszolút. Akkor igen. De ennek is az volt az oka, hogy nem csak magamat, vagy talán nem is főleg magamat képviseltem. Tehát, hogy magaddal megcsinálsz sok mindent. Tehát, hogyha valaki számára az nem tudom, szinten aluli, dehonestáló, hogy én azt mondja, hogy az én szintemen ezt csinálom, de hogy akkor rólam lesz egy véleménye, hogy ez felesleges, hülyeség, nem tudom. Az egy dolog, de hogyha képviselsz egy közösséget, amiért egyébként felelős vagy, akkor azt nem hozhatod olyan helyzetbe, hogy amiatt változon a megítélése, mert te nem tudtad megállni, hogy ne írjál, nem tudom, Jósi bácsinak valami csúnyát. Szóval ezt nem lehet csinálni.
Akkor még inkább ráütél a kezedről.
Abszolút, de aki erre nem képes, azt tényleg nem menjen oda.
Neked. És most nem menjünk bele a részletekbe, ebből mi sem benne politizálunk, inkább csak a szerepvállalásod érdekelne. Te ott magaddal kapcsolatban számoltál le illúziókkal, vagy inkább a magyar politikával szemben?
Mind a kettő.
Magadban miképp és mikor okoztál csalódást, vagy nem tudom, erős szó el csalódást, de hogy lepted meg magad nem jó értelemben?
Hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni, az adott ebben a szerepben folyamatos önmunkára lehetőséget, meg kötelezettséget is, hogy én egy idő után azt vettem észre, hogy ha sikeres akarok lenni ebben a szerepben, akkor részben vagy egészben olyan emberré kell válnom, amilyen nem szeretnék lenni. És onnantól kezdve az volt a választás, hogy vagy elfogadom azt, hogy ebben kudarcot vallok, vagy annyira nem szeretnék kudarcot vallani, hogy képes vagyok magamat is megtagadni részben. És én végül arra jutottam, hogy nem fogom magamat megtagadni, azt fogom mondani, hogy erre én nem vagyok alkalmas, hogy ebben kudarcot vallottam. Megpróbáltam, és kudarcot vallottam, bánnám mind a mai napig, ha nem próbáltam volna meg, de nyilván bánom azt is, hogy kudarcot vallottam. De azon az áron, ami szerintem kellett volna a sikerhez, és lehet, hogy ebben nincs igazam, és mások ezt máshogyan élték meg, és én ezt tiszteletben tartom, hogyha mások, akik kívülről néztek engem, teljesen máshogy élték meg, biztosan van valamennyi igazságuk. De én belülről úgy éreztem, hogy az kellene a sikerhez, hogy olyan emberré váljak, amilyen nem szeretnék lenni, és úgy döntöttem, hogy nem is indulok el abba az irányba, mert azért nyilván az ember észrevesz magán dolgokat, hogy ezt amúgy nem csinálnám. Nem.
Tehát torzult volna rossz értelemben a személyiség.
Abszolút.
Láttad is ennek jelét, akár csak pillanatokra is?
Nyilván észrevettem. Tehát, hogy kicsit olyan volt ez, hogy na most tudom, hogy mit kellene csinálni.
Mi lenne az erkölcsi iránytű szerinti helyes döntés? Ugye?
Tehát látnám, hogy ahhoz, hogy én sikeres legyek abban a szerepben, mit kellene megtennem valakivel, értem, valakikkel. Láttam azt is, hogy mit tesznek velem, és akkor azt viszonozni kellene, vagy legalábbis ellentartani neki hasonló módszerekkel. És volt is, hogy az ember elindul egy irányba, és akkor felveszi a kesztyűt, de ez megijesztett. Tehát, hogy nem, én ezt nem, tehát ez nem, ez ártalmas a mentális egészségemre, ez ártalmas a személyes viszonyaimra, ez megváltoztat, és
körülbelül mennyi időszak volt, amíg ezt mérlegelted, meg amíg ezeket észlelted, vagy mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy eldöntsd, hogy itt ez egy választás, egy út, hogy balra vagy jobbra, vagy nem tudom, hogy merre indulsz az önfejlődésben, és hogy ezt eldöntsd.
Ez egy másfél éves, egy bő másfél éves időszak volt. Az első 3-4 hónap az rendkívül izgalmas volt, újszerű, élveztem, én lubickoltam benne, és aztán a következő, az utolsó egy év, pláne szűk egy év, az egy ilyen permanens marcangolás, e mentén a kérdés mentén, mert hogy közben én azért hát nagyon rosszul állok a kudarcot, tehát hogy én nem szeretek kudarcot vallani, szóval hogy az valami elképesztő ilyen belső válságot okoz benne, hogy valamit nem tudok megcsinálni.
De mit okoz? Milyen leszel akkor? Elbizonytalanodsz magadban?
Persze. Tehát, hogy egyrészt akkor nem vagyok elég jó, nem vagyok elég kitartó, nem vagyok elég szorgalmas, csak többet kellene dolgoznom, jobban kellene akarni, több mindent kellene alárendelni, azért nem sikerül. Nem szeretek kudarcot vallani, tehát egy maximalista ember vagyok, szerintem akár sokszor túlzottan is, és mondom, itt ez a kettőség volt, hogy vagy elfogadom, hogy ez egy kudarc, egy nagy kudarc, és egy nagy nyilvánosság előtti kudarc, vagy pedig mondom, olyan irányba megyek el emberileg, amit nem szeretnék, és végül, hát hogy mondjam, szerintem így ez volt a jobb döntés, nyilván azért hoztam meg ezt.
De ezt te úgy dolgoztad fel, vagy úgy tekintesz rá, hogy ez egy kudarc volt, személyes?
Abszolút.
Kudarcod?
Személyes kudarc, abszolút.
De ez különben egy nagy nyereség vívódni, és rájönni arra, hogy valami nem. És azt kimondani szerintem az önmagaddal szemben közben egy nagy üzenem.
Hát, meg ugye közben az is van, hogy nagyon csábító egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy hát mindenki más miatt. Tehát, hogy X meg Y meg Z, meg hát egyébként is ez mennyire nehéz és hasonló dolgok. Ennek nincs értelme, ugye? Mert azon nem tudok változtatni, hogy milyenek mások, vagy más, meg hogy mások hogyan viszonyulnak hozzám, az azért részben rajtam is múlik. Tehát, hogyha mások rosszul viszonyultak hozzám, akkor abban lehet, hogy nekem is van felelősségem. Meg szerintem az embernek dolga azzal van, hogy ő maga mit tehetett volna másképp, mit csinált jól, vagy nem jól. És azért én inkább azzal foglalkozom, hogy persze lehet ez sok másoknak is lehet a kudarca, vagy egy intézményes kudarc is lehet, vagy egy közösségi kudarc is lehet. De nekem azzal van dolgom, hogy ebben mi az én személyes kudarcom, és szerintem az is van ebben.
Kérdezek tőled egy látszólag furát. Okay. Nagyon imponáló, ha egy színésznő ennyire józanul látja a helyzetét, a pályáját, annak a fontosságát, és végig, miközben téged hallgatlak, arra jutottam, hogy azért te rádöbbentél arra, hogy az élet sokkal fontosabb, mint a színpad. Tehát az a lényeg.
Így van.
Ennek lehet-e ahhoz köze? Aztán annyit mesélsz el erről, amennyit akarsz, hogy te korán elvesztetted édesanyádat, 14 éves voltál. Olyankor az ember szerintem lehet, hogy azzal szembesül, de gondolom, én nem biztos, hogy igazán van, hogy azért ez egy véges történet. Nagyon gondoljuk végig azt, hogy mire áldozunk időt, mi éri meg, mi az, aminek van hosszú távon értelme, és mik az igazán jelentős dolgok az életben.
Szeretem, hogy ilyen empatikusak az interjúid, és tőlem is olyat kérdeztél. Én szívesen beszélek erről, vagy az olyan helyzetekről, amikor az élet úgy megmutatja a lényegét. Mert szerintem itt erről van szó. Az anyukám elment, utána még volt két ember a családban, akik mellett én voltam ott, amikor haldok voltak, vagy az élet végkísérésben nagyon aktívan részt vettem. A legutóbbi az tavaly volt édesapámmal. És ez több hónap volt, és minden nap ott voltam, ingáztam előadás előtt, előadás után már mentem le, kicsit a többiek láttam, hogy aggódnak is, mert már annyira, ez idegrendszerileg nagyon kemény volt, de annyira megérte az, hogy ott az ápolók vissza is jelezték, hogy a hozzátartozók nem szoktak ilyen intenzíven részt venni, de azt éreztem, hogy én ebben vele akarok lenni, a folyamat alá akarom tenni magam annyira, hogy én őt tartsam, de közben megértsem, hogy mi történik. Mi történik az emberrel, a lelkével, a lényével, mi hova megy, mi nem tudom, hogy mi ez az egész. És ott tudtam lenni szerencsére, le is mondtam egy előadást akkor, amikor ő elment. Még a vezetőséggel kellett előtte pár órával beszélnem, hogy nem ülök föl egy vonatra, és nem megyek haza, vagy nem megyek, mert itthon kell lennem. Mert éreztem, hogy most fog exitálni. És igen, abszolút van köze ehhez ennek. Hogy látod valahogy azt, hogy miért vitatkozol, miért van az, hogy határátléped, miért csinálsz az életben egy csomó ilyen dolgot magaddal, miközben ott van itt ez a vége pillanat, és ott egyszer csak kiderülnek a dolgok, hogy mi az, ami fontos volt, mi az, ami tényleg, amiért tényleg itt, jó itt lenni, vagy mi az, amit érdemes megragadni. És nagyon-nagyon lassan esik le most is nekem, meg most ahogy beszélünk, picit így befele is mentem ebbe, és most visszakapcsolódok rátok, hogy ezt így elővívjam, ezt az élményt. De igen, abszolút köze van ehhez. Minél többet mész közel ahhoz, ahhoz a pillanathoz, vagy olyan emberekhez, akkor, akik átélik ezt, akkor valahogy megértheted azt, hogy mennyi hülyeségbe mész bele. Mennyi fölösleges dolgot csinálunk, és mennyi mindent csak erőből, meg így legyűrve egymást. Úgyhogy igen, azt éreztem, hogy ahhoz, hogy ebben tudjak, vagy ezt jobban tudjam hasznosítani, azt a készséget, hogy mint egy ilyen dúllaként végigkísértem az aput is, meg előtte más családtagot, le kell tennem ezt a szereplésvágyat, meg nem tudom, de ez nem csak szereplésvágy, hanem persze ez egy intellektuális folyamat színésznek lenni. Igen, nem tudom, hogy magyarázni.
Megértettük szerintem.
All right.
Nagyon érdekes, amit mondtál, és nyilván nem hasonló, vagy valamennyire hasonló, de milyen mély ez az élmény. Amikor én először szerepeltem a tévében, mint ilyen televíziós szakértő, és ugye nekem is az volt, hogy ingáztam sokszor, jöttem vissza a hétvégén, ugye meccsek miatt, stb., és a nagypapám beteg volt már nagyon, és akkor minden hétvégén jöttem, vagy mentem haza azért, hogy a kórházban meg tudjam látogatni, stb. És akkor volt az, hogy azt hiszem, hogy szombatra még elvállaltam valamilyen meccseket, és akkor majd, hogy vasárnap reggel megyek csak haza. És ugye akkor már nem értem haza. Tehát, hogy én nem tudtam ilyen módon elbúcsúzni tőle, és nekünk nagyon szoros volt a kapcsolatunk. És én amiatt rettenetesen ostoroztam magam, meg nem tudom, szégyeltem magam, hogy egy olyan hülyeség miatt, hogy most nem tudom, még két meccsen én legyek ott bent a stúdióban, tényleg kicsinyes, pitiánál, borzalmas az egész. Ez az egyik része, a másik része az, hogy amikor után történt az a csatornám, az a bizonyos dolog, hogy engem elbocsátottak, mert nem tudom, milyen közéleti véleményebb az, hogy nem értettek egyet, vagy nem tudom, egy elég méltatlan helyzet volt. Az első dolog, ami eszembe jutott, az ez volt. Hogy mennyire érte meg az, hogy én szombaton még azt mondtam, hogy elmegyek és megcsinálom. Nyilván hiúságból, meg nem tudom, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez valamilyen lojalitásból, bár részben abból is történt, hogyha ők utána közben így bánnak utána velem, és ha valami sértettség vagy megbántás van még bennem emiatt a dolog miatt, akkor az feltétlenül ez. Tehát én ezt egyrészt magamnak se tudom nagyon megbocsátani, másrészt meg tényleg, hogy mi mennyire fontos és mit jelent, azokat azért jobban elhelyezi az emberben.
Mi fontos akkor szerintetek? Ha nem a színpad, nem a hiúság, nem a szereplés, nem az előlevés, nem a kommentek, nem a sérelmeink.
Hát szerintem a jól lét az fontos, a mentális jól lét. Tehát, hogy az ember legyen önmagával békében, hogy az ember leeljen rá a saját hasznosságára, a saját létének értelmére a szűkebb környezetében, a családjában, a szerettei, a barátai között. Uh-huh. Ott érezze magát biztonságban, ott lehessen önmaga, és fogadja, hogyha valaki ezért önmagáját szereti, meg elfogadja, és tudjon azzal is megnyugodni, ha valaki ezt nem, mert azzal sincsen semmi baj. És közben nyilván nem árt, hogyha, vagy legalábbis az én ilyen típusú lelki békém, ez nyilván hozzáad, hogyha valami olyat tudok tenni a hétköznapokban, a munkámban, a feladataimban, amiben azt érzem, hogy egyébként hasznos vagyok, és van értelme reggel fölkelni és csinálni valamit. Nekem ez kell. Ha azt érzem, hogy nincs, ha akár otthon is maradhatnék, és ugyanaz lenne a világban, és ugyanúgy érezni magam, az nem jó.
Hát én nagy igazságot nehéz megfogalmazni, nem is akarok, hogy mi a fontos. Azt hiszem, abban a helyzetben, amiben most a világ van, vagy mi vagyunk emberek, az nagyon fontos, hogy lássunk rá a mintázatainkra, elkezdjünk tényleg azzal foglalkozni, sokkal mindenhonnan ez ömlik ránk, de tényleg fontos megérteni, hogy miért úgy reagálok, amikor ő megszólít engem, tudok-e figyelni rá, tudok-e hozzá magamhoz kapcsolódni, akár egy vita, vagy egy dű átélése közben, akár a szeretetben, a szerelemben, ott én valóban tudok-e szeretni, vagy éppen valami illúzió, tehát hogy az ember az őszintesség és az önismeret felé haladjon, az már szerintem elkerülhetetlen. És valahogy abban is, amivel foglalkozunk, már egyszerűen tényleg nem azt kell keresni, hogy miben különbözünk, hogy lehet szemmel állítani minket, kihasználni a félelmeinket, a gyengeségeinket. Egyszerűen hosszú távon az a fontos, hogy ne ülhessenek a fejünkre olyan emberek, akiket mi nem akarunk, és minket megvezetnek, és nem tudom, kihasználják a teljes emberiséget, hogy tényleg tudjunk a földünkkel és a saját jólétünkkel foglalkozni. Efelé kell trenírozni magunkat, és ebben kell tanulni, menni. És ebben sok minden lehet. Ebben ott van a foci is, meg ott van minden, hát a játék, a közös játék, az élmények. Csak nem kell, hogy elmérgesedjen, meg nem kell, hogy megegyük egymást. Ennyi.
Hát legyen ez a végszó. Legyen ez. Te jó, hogy itt voltatok. Okay, köszönöm
nagyon
szépen.
Köszi.
Köszönjük szépen.
Köszönöm. Mai vendégpárosunk Hámori Gabriella és Kele János voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.